Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket itt az új Taurus Kornu Petit csatornán, a Taurus Kornu X-en. És mai vendégem Bércesi Róbert, dalszerző, zenész. Szia Robi! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésemet.
Köszönöm a meghívást!
Kérlek, mutatkozz be pár mondatban, mert nyilván egyértelmű, hogy miről is lesz ma szó.
Bércesi Róbertnek hívnak, 32 éve foglalkozom dalszerzéssel, a Hiperkarma zenekarból ismerhetnek, aki ismer.
Köszönöm szépen, és én hát így a zenés dolgairól szeretnélek kérdezni, a múltadról is szeretnének, valamint a jövőbeli elképzeléseidről. Először egy picit beszélgessünk a múltadról, hogy hogyan is alakult a te zenés karriered, vagy hogy kezdtél el kötődni a zenéhez?
14 éves voltam, amikor olvastam a Halhatatlan Beatles című könyvet, és én Komlón éltem akkor, ott nevelkedtem. Aki nem tudná, Komló Baranya megye bányászvárosa volt akkoriban, most már nincs bánya, de akkoriban ez egy ipari város volt. Ahogy Liverpool is, ahonnan a Beatles tagjai felemelkedtek, és nagyon tetszett ez a történet, hogy a szegény legények gitárt ragadnak, elkezdenek dalokat írni, és meghódítják vele a világot. Ez a történet annyira rabul ejtett, hogy én megmondtam anyukámnak 15 évesen, hogy én nem szeretnék se főiskolára, se egyetemre menni. Én zenész akarok lenni, megjegyzem, én ötös tanuló voltam. És egyszerűen ennek fogom szentelni az életemet, és akkor hát nyilvánvalóan ugye anyukám aggódott, hát kisfiam, hát ilyen bizonyítvánnyal, meg ilyen képességekkel te lehetnél ügyvéd, orvos, akármi az életedben. És hát a zene az bizony, ugye hát az ott rugalmasnak kell lenni, az nagyon kevés embernek jön össze. De én akkor is keményen próbálkoztam, és elkezdtem ennek a könyvnek a hatására gitározni. Az érdekes az, hogy a Beatlesnek a zenéjét csak később ismertem meg, tehát alapvetően engem a történet, a Beatlesnek a története inspirált arra, hogy dalszerző legyek, és szerettem volna kitörni Komlóról. És így kezdődött. Kölcsönkértem egy barátomtól egy akusztikus gitárt, egy balkezest, mert ugye balkezes vagyok. Elkezdtem tanulni az alapvető akkordokat, jó, megkeményedtek itt az újvegyeim, és utána elkezdtem így már egyből dalokat farigcsálni. A gitározásnak a technikai oldala, a szóló gitározás az engem soha nem érdekelt. Elsősorban dalszerző vagyok, másodsorban énekes, és csak harmadsorban gitáros. Tehát a gitár az nekem arra jó, hogy tudjam magamat kísérni a színpadon, illetve hogy dal tudjak rajta szerezni. Nem sokkal később alapítottam egy zenekart, ebből nőtt ki később a Blabla nevű első, úgymond profi, vagy inkább félprofi zenekarom. Komlón és a környékén, Pécsen, Dombováron, Baranya megyében koncertezgettünk, még egy Kimit Tudra is bejutottunk az országos előválogatóra, de ott kiszórtak minket, emlékszem, följöttünk Pestre. Aztán utána elmentem katonának, és a katonaság után pedig, ahogy ez már 15 évesen tervben is volt, 1996. szeptember 2-án felköltöztem Budapestre, gyakorlatilag a semmibe, a Blabla dobosával. Elkezdtünk gitárost keresni, hamar találtunk is, és több tehetségkutatón indultunk. Sajnos nem értünk el semmilyen helyezést, viszont volt egy, amin első helyzetek lettünk, és egy lemezszerződés volt a jutalmunk. És 1998. májusában megjelent a Blabla első albuma, és az egyetlen albuma. Majd 40 koncertre befizetett minket a kiadónk, a Kispár és a Borz előzenekarának. Mint később kiderült, igazából ez a pénz a jogdíjaimból jött le. De mindegy, az a lényeg, hogy a tanulópénzt megfizettem, de hiába volt Kispár turné, hiába volt album, hiába volt viszonylag jó reklámja is. Nem lett igazán sikeres a lemez, 2000 darab fogyott el belőle, ami ma már aranylemeznek számít, de akkoriban még ez egy elég gyérfogyásnak számított, ezért a kiadó ejtett minket. És én sem éreztem magam jól Budapesten, akkor már 3 éve laktam itt, de még mindig nem találtam a helyemet. És hát akkor el kellett döntenem, hogy most akkor valami merőben mást fogok csinálni, vagy hazaköltözök Komlóra. És akkor találtam ki azt, hogy én megpróbálok ilyen rappelve énekelni, és elektronikus dobot, illetve elektromos gépi basszust fogok használni a dalokba, és valahogy keverem a hip-hop hangzást az akusztikus gitárnak a zsizsegésével, illetve magával az énekléssel. És ebből a koncepcióból sikerült megírnom a Hiperkalmának az első albumát, ami 2000-ben jelent meg, és az már annyira volt sikeres, hogy fenntartotta a kicsiny hajómat a budapesti vízszínén.
A verselés mondjuk előtte is fontos volt, mielőtt mondjuk zenekarba léptél? Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a dalszövegeknek abszolút irodalmi értéke van. Tehát, hogy irodalmi értékkel bírnak, és hogy ez akár lehetne egy könyvben megjelent vers is, akár zene nélkül is, tehát, hogy igazából az lenne a kérdésem, hogy azelőtt is foglalkoztál-e írással, mielőtt zenélni kezdtél?
Valóban van néhány olyan dalszövegem, ami alól, hogyha kihúzzuk a zenét, akkor is működik versként is. Azért az zömében ezek dalszövegek, tehát a zenével együtt működnek, de büszke vagyok arra, hogy van néhány költeményem is, hogy így mondjam. A költészet engem sosem érdekelt, se a szép irodalom. Uh-huh. Ezek a dolgok engem mindig is hidegen hagytak, és valahogy ilyen áporodott, dohos, depresszív levegője volt ezeknek a dolgoknak mindig a számomra. A régies nyelvezettől teljesen ki voltam, mindig is az sosem érdekelt. Ugye a múlt az nekem a harmadik helyen van, az első a jövő, a második a jelen. Szóval 5 éves koromban tanultam meg magamtól írni, olvasni, és valamiért azóta ezt kifiregényen dolgozom azóta is, akkor kezdtem el. Aztán 15 évesen belépett az életembe, berobbant a Beatles, illetve a zene, és akkor átváltottam a dalszövegírásra, és ezt az írói vénát ezt így eltemettem, elfelejtődött. És előtte nem igazán írtam verseket, se dalszövegeket, és nyilván adódott a kérdés, hogy akkor mi legyen a dalnak a szövege, és nem nagyon találtam olyan érvényes dolgot, ami engem megikletett volna. És akkor a Dunántúli Naplóban láttam egy cikket, hogy van egy pécsi zenekar, a Kispál és a Borz, és az Ágyasztal TV című albumuk országos siker lett, és van egy pécsi zenekar, a Dunántúli Naplóban volt egy cikk, és akkor meghallgattam ezt az albumot, és egyből nagyon-nagyon mélyre beütött, és azóta is itt dolgozik a zsigereimben. És hát akkor elkezdtem a lovasi iskolába járni, hogy így mondjam, és hát mind a zenében, mind a szövegekben meglehetősen kispálos ikletésű dalokat kezdtem el írni. Az egész Blabla zenekaromnak ez volt a keresztje és a pecsétje. Nagyon nehéz volt kibújni a lovasinak az árnyékából, mivel ő gyakorlatilag lefette az egész országot ezzel a stílussal, amit a Kispál és a Borz képviselt zenéleg és szövegileg is. Hát így indult.
Uh-huh. Aztán a Hiperkarmáról ezt abszolút levetkőztétek már, szerintem.
A Hiperkarmára már nem mondta senki, hogy kispálos. Igen. És akkor azért felélegeztem, és mikor maga Lovasi András is azt mondta, hogy na, hogy ez már egy szintlépés, itt most már nem egy ilyen epigonról van szó, akkor nekem az tette rá a végső pecsétet erre a Hiperkalma dologra, hogy igen, ez az én utam.
Soha nem kérdeztem még zenésztől olyat, hogy számára mit jelent a művész. Az én nagyon sokat beszélgetek képzőművészekkel, de zenésztől még soha nem kérdeztem ilyet, és hogy számodat tökre kíváncsi vagyok, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy művészet.
A művészetről nekem két dolog jut eszembe. Én a saját művészetemben, és ez most elsősorban, sőt, teljes mértékben a dalszövegeimre vonatkozik, nem ilyen ködös, elvont dolgokat szeretnék mondani. Tudom, nagyon sok dalszövegem szürreális, de szeretnék olyan mondatokat belecsempészni, beleírni a dalszövegeimbe, amik egy adott ponton egy embernek, akinek esetleg van egy defektje, vagy lelki sérülése van, segíthet. Tehát praktikus segítséget nyújt az életben. A mindennapi életben tudja használni, alkalmazni azt a mondatot, vagy azt a gondolatot. Tehát nem egy elméleti filozófia, hanem egy gyakorlatban alkalmazható dolog, amitől jobb lesz, jobbá válik az élete. Ez az egyik fele. A másik pedig maga a zene. Ugye, hogyha az ember lepenget a gitárján egy akkordot, megszólal 3 hang, és az a rezgés, az interferencia, hogy a testben, mint egy elektromos szerkezetben, mert ez a szervezet, ez egy elektromos szerkezet, ebben az agyban egy indukál egy érzést, ami egy érzést okoz. És ez a zenének szerintem a mágiája, a csodája, ez hatalom. És ezzel mindig is igyekeztem úgy élni, hogy olyan hangzatokat teremtsek a zeném által, amik katartikus élményt okoznak az embernek, amitől fellélegzik, a szó legnevesebb értelmében elszáll, és fizikai jó érzést okoz neki a rezgés. Én ezt tartom művészetnek.
Én szerintem egyébként ez abszolút sikerült így a mindenkori zenéiddel. Tehát, hogy például nagyon sok mindenen át tudnak segíteni. Jó, ez nyilván általánosan vonatkozik a zenére magára, de például számomra meg nagyon sok ismeretlennek és ismerősömnek is nagyon sokszor volt támpont a te zenéd, amitől aztán mondjuk egy bizonyos élethelyzeten tovább tudtak kerekedni.
Igen, igen. Kortól, nemtől, hovatartozástól függetlenül minden generációban és minden korosztályban van egy bizonyos embertípus. Én úgy hívom, hogy az értelmes, érzékeny, érző emberek, akiknek lelki világuk van, akik rátalálnak erre a zenére. Tehát ez személyre szabott. Nyilván, amikor indult, ilyen egyszemélyes, úgymond szóló projektként, akkor ez egy ilyen önsegítő egylet volt az én egyszemélyes titkos társaságomnak, aminek én voltam az egyetlen tagja, meg vagyok is. Szóval ez így indult, hogy amikor egyes szám második szemében osztom az észt a dalszövegeimben, az mind tőlem szól nekem. Tehát én ebbe a magamba vagyok, hát mondhatom azt, hogy bezárva, de mivel most már kényelmesen érzem magam, ezért úgy érzem, hogy inkább elszállásolva, biztonságba tudva.
Mesélnél esetleg valami ilyen hirtelen kiragadott koncertincidensedet, vagy ami most így hirtelen mondjuk eszedbe jut, ami megtörtént, és ilyen vagy nagyon jó érzéssel töltött el, vagy egy nagyon kellemetlen sztori lett a vége?
Hát a kellemetlenről nekem az jut elsőre eszembe, amikor volt 2010-es évek közepén talán egy nagy fesztiválkoncert, aminek az volt az érdekessége, hogy az interneten is közvetítették. És mondták nekem akkor, hogy jó, figyelj Robi, akkor most tudom, hogy nem szeretsz konferálni, de most a dalok között azért valami üzenetet mondjál. Én pedig hát túl sok mindent tömtem magamba a koncert előtt, és annyira komolyan vettem ezt a feladatot, hogy bizony olyan konferálásokat nyomtam a dalok között, egy történetet fűztem fel, ami után gyakorlatilag az emberek döbbenten álltak, és egy kezemmel meg tudom számolni, hogy az eddigi több ezer koncertemből hány olyan volt, ahol nem kértek ráadást, ez olyan volt. A végén le kellett vezetni a színpadról, és mivel az interneten közvetítve van, ezért valószínűleg felelhető, de én nem néztem meg nem is érdekel, de hát döbbent arcokat láttam utána, szóval az egy kellemetlen élmény volt. Kellemesről talán tavaly előtt egy fesztivál koncert jut eszembe, amikor a Dob meg basszus című szám közepén, hát így tartottam egy ilyen kis privát hálaadást Istennek, hogy áldassék a jóságos, a megbocsátó, a kedves úr neve, most nem tudom ezt hogy elmondani, de elmondtam, amit én érzek, én hívő ember vagyok, és elmondtam, és a közönség egy emberként kiabált egy hatalmas áment. Na, tehát az nem volt megbeszélve, tehát nyilván nem is lehetett. Na, az egy libabőröztető élmény volt.
Igen, ezt nem csodálom. Elmúlt az ilyen nagyon vad és gyors rap a zenéidből, és hogy ez minek köszönhető szerinted? Nem tudom, hogy maga az idő múlása, vagy csak mert megváltoztál, vagy más életet élsz, vagy te szeretnéd így, hogy már ne legyen olyan gyors és rap-szerű a dalszöveg, vagy a ritmus?
Hát nem vagyok már 25 éves, lassan dupla annyi leszek, valószínűleg ez is beleszámít ebbe a dologba, de alapvetően arról van szó, hogy véget ért a mindennapos speed használatom és a kemény drog függőségem. Egyszerűen 2020. augusztus 6-án nemet mondtam a kábítószernek, és onnantól kezdve ez egy természetes tisztulási folyamat volt, és ami azzal járt, hogy az elmémben már nem kívánkoztak ki ezek a furcsa asszociációk, drogos, megfejtetetlen, szürreális képzettársítások, illetve a kísérletező formabontó dalszerkezetektől is valahogy eltávolodtam, egyszerűen nem volt rá természetes igényem. Kitisztultam, és a zeném is kitisztult, letisztultá vált. Most ez ízlés kérdése, hogy a hallgató melyik korszakomat szereti jobban, vagy akár hangulat kérdése. Én most ebben vagyok, én most visszatértem a gyökereimhez, amikor elkezdtem gitározni. Egyszerű akkordok, egyszerű dalszerkezetek, szabályos harmóniák, refrének, egyszerűen énekelhető dallamos szövegek. Én most ebben utazom. A rap az mindig is menő volt, mindig is menő maradt, de én most arról egy kicsit lecsatlakoztam, de nem mondom azt, hogy soha, annál kevésbé sem, mivel van egy elég erős tízszámos, még a drogos, átkos korszakban írt hiperkarma almú anyaga, amit idén szerettem volna megjelentetni, de aztán azt most napolni fogom, mert az idei év számomra az akusztikus gitáros dalok éve lesz.
De egyébként szerintem ezzel nincs is semmi gond, mert hogy így ez egy tök természetes folyamat, hogy így a hallgatóknak is hozzá kell szoknia, ahhoz, hogy nem állandó, és szerintem nem is biztos, hogy kell, vagy tud az ember így évtizedeken át mindig ugyanazt hozni, meg nem is kell.
Tényleg. Nem erőltetem, nekem nincs receptem. Én elég tágas zenei, meg szövegi térből merítek így a lelki világomban, hogy csatornázok rá ilyen dallamokat, meg szövegeket. Én médium szinten dolgozom. És ez egy ilyen korszakom. Hála Istennek így képes vagyok a folytonos megújulásra, és ha azt kérdezed, hogy fogok-e még rappelni az életemben, azt válaszolom, hogy sanszos, hogy igen, ez még elő fog fordulni, de most nem ebben vagyok. Ez óriási dolog, mert azért a legtöbb dalszerző 40 éves koráig megírja az életművét. Azt vettem észre, hogy utána már csak olyan dolgokat, meg albumokat ad ki, amik ilyen igazából senkit nem érdekelnek. A Rolling Stones-nak az 1990-es, meg a 2000-es lemeze nem szerepel a koncertműsorokon, mert tudják, hogy ez senkit nem érdekel. Én is ebben voltam, hogy a Hiperkarma első lemeze, a Mesterművem, vagy az öcsém mondta, hogy ez a Mesterműved, bácsó. Hát akkor innen már nincs följebb. Innen már nem lehet az ember művészibb. És egészen addig ebben éltem, amíg egy barátom meg nem mutatta, hogy a Spotify-on meg lehet nézni azt, hogy melyek a leghallgatottabb dalaim. És az első 4 helyen olyan dalok voltak, amik néhány évesek.
Igen, ezt tudom, én is láttam.
Ez egy hatalmas dolog volt. Nagyon kevés zenekar tud megújulni. Nem is tudok mondani most hirtelen ilyet. Mindegyik megmarad a bekövő stílusánál, a jól bevált receptnél, megírja a nagy slágerét, és annyira ajnározni kezdő, úgy érzi, hogy már ilyet többet nem tud alkotni. Most én nem így gondolkodom. Van egy dal, van amelyik jobb, van amelyik kevésbé, mindig egyformán jó, van amelyik sláger lesz, van amelyik nem annyira, de az is jó. De úgy alapvetően jó, megvolt, jön a következő.
Igen. És kiadtál most az elmúlt években több könyvet is, vagy több kötet, vagy hát könyv megjelent tőlen, és hogy ez inkább a hallgatóságodnak szól szerinted, vagy inkább saját magadnak szólt, és attól lett érték a hallgatóságodnak.
Már 2014 óta ezt tukmálják nekem, hogy kéne egy életrajzi könyvet írnom, mert ugye akkor azért élethalál között lebegtem folyamatosan. És hát azért egy művész most 40 évesen írni egy életrajzi könyvet, egy memoárt, amit igazából 80 éves emberek írnak, az azért én furcsálottam, de aztán végül 2019-ben elkészült ez a könyv, Kis László író barátommal közösen írtuk meg. Én fölmondtam diktafonra a történetemet, ő kigépelte, aztán összejutunk, és szépen az utolsó szótagig, ragig, veszőig, szórendig minden letisztáztuk. Szerintem 8-szor átolvastuk. Egy átlagos könyvet általában 2-szer korrektúráznak. Nagyon büszke vagyok erre a könyvre, Én meg az ének, ez a címe. Ez az életem története, 42 éves koromig, és hát úgy van még, hogy remélem, hogy azért lesz folytatása, és bizony az azóta eltelt időben is már annyi minden történt ebben az elmúlt 4 évben, vagy már az is szinte megtölteni egy könyvet. Erre a könyvre nagyon büszke vagyok, ez számomra az életem ennek az első időszakának a lezárása volt. Tudtam, hogy albumot kiadhat az ember többet is, ha csinál egy gyengébbet, nem, utána csinál egy erősebbet, nem baj az. Igen. Hogyha előtte gyenge volt, viszont életrajzi könyv, ilyen csak egy van. Úgyhogy erre nagyon odafigyeltem, hogy jó legyen. Aztán utána felkért a Szkolár kiadó, hogy a dalszövegeimet kiadnák, és arra gondoltam magamba, hogy az én polcomon is vannak ilyen szerző kollégáimtól kapott dalszövegkönyvek, de ugyan kilapoz fel egy dalszövegkönyvet. És arra gondoltam, és úgy szerkesztettem meg végül a könyvet, hogy 7 fejezetre osztottam, ez 7 album, és mindegyik fejezet elé írtam egy prózai részt az adott korszakról, a daloknak a keletkezési körülményeiről. Tehát a kötetnek mondhatni a 25%-a próza, tehát úgymond irodalom. Így azért már jobban föl tudtam vállalni, sőt, igazából itt tudom igazán felvállalni.
Mégis visszajött ez az írói véna akkor.
Hát igen, de konkrét regényt még egyedül nem írtam. Uh-huh. A harmadik könyvem az egy naplókönyv, napló évkönyv. A 2021-es évemet végig naplóztam, és kiadtam belőle egy kötetet szerzői kiadásban, a koncerteken lehetett kapni, és azok már az el is fogyott. 2021 az volt az én sorsfordító évem, felnőtt életem első józan időszaka, akkor hagytam abba a kábítószerezést, és rengeteg minden történt. Nagyon örülök annak a könyvnek, és nagyon büszke vagyok arra, mint ahogy a másik kettőre is. Nagyon jól sikerült, és tényleg az utolsó vesszőig, szótagig, ragig az az én kezem nyoma.
Most pedig elkezdtél nem régiben dolgozni Müller Péter Sziámival. És ez is szerintem így hozzá kapcsolódik ehhez a sztorihoz, hogy az is egy ilyen sorsfordító számodra, vagy egy ilyen nyugodt, felnőtt életednek a kezdete is, hogy vele így összesodort a sors.
Igen, pont ma beszéltem Péterrel, és felvetette az ötletet, hogy kéne írnunk egy színdarabot, egy zenés színdarabot a kettőnknek a találkozásáról, és a közösen írt dalaink képeznék ugye az egésznek a dalmagját, a dalblokját, és a címet is mondta, hogy sorsszerű találkozás legyen a címe. És ez egy friss dolog, ez pont ma délután történt. Ebben benne vagyok. Péterrel 2002-ben találkoztam először, de csak 2020-ban tudtunk igazán közel kerülni egymáshoz. Addig is követtük egymás pályafutását, és bejött hozzám a pszichiátriára, amikor gondban voltam, felbukkant, hozott rostos üdítő, gyümölcsöt, beszélgettünk. De 2020-ban kezdtünk el együtt dalokat írni, és röpke két év alatt írtunk kereken 100 dalt, illetve most már a 101. is félig készen van, néhány napja. Ebből eddig 31 látott napvilágot, és most 12 dalt vettünk fel január 2 és 9 között. És ez az album, a Csillagtúra című harmadik szerzői albumunk, ez március 21-én fog megjelenni, és április 19-én az Árminc Ocean lesz a lemezbemutató koncertje. Szóval rendkívül termékenyek vagyunk együtt, ő a szöveg, én a zene, ez egy ilyen klasszikus zeneszerzői munkamegosztás, és emellett Péter a legjobb barátom, ez nem dobálozok én ezzel a kifejezéssel. Péter kinyomtatja a dalszöveget, vagy mondjuk a laptopomon keresek egy dalszöveget, ami tetszik tőle, és ránézek a dalszövegre, és egyből megindul az első sorra bennem egy dallam. Akkor leppengetem hozzá a megfelelő akkordvariációkat, és túlzás nélkül mondhatom, hogy a legtöbb dalunk kb. Annyi idő alatt született meg, amíg háromszor végigjátszom azt az adott dalt. Tehát ilyen, mit tudom, egy 10-15 perc alatt megszületett a dal. Talán van, aki azt mondja, hogy az azért túlzás, kell annak egy-két óra is. Nem, itt 15 percről beszélek, hiszen gondolj bele, hogyha megvan az alap dallam a verszakrésznek, akkor az már az összes verszakrész megvan. Igen. Ha megvan a refrén, akkor dallama, akkor megvan az összes refrén. Tehát akkor végig se kell játszani a dalt, akkor végigpörgetem magamban, hogy akkor verze, refrén, szóló, dupla refrén. És akkor megvan a szerkezet is, és kész. Akkor már a Péternek mondom, hogy na, akkor vedd elő a telefon, gyorsan felkanyalom, és kész is van.
Arról is beszéltünk, hogy van egy új dalod, amiből esetleg játszanál egy pár részletet.
Igen, a terveink szerint ez a dal május 1-én fog megjelenni, és december 24-én írtam, egyedül töltöttem a Szentestét itthon, és hát ez életem első józanul írt száma. 32 éve foglalkozom dalszerzéssel.
Hogy? Ezért különleges.
Igen, hát 32 éve foglalkozom dalszerzéssel, eddig körülbelül 250 dal boldog tulajdonosa vagyok, de már az első dalomat is részegen írtam. Aztán jött a többi, tehát valóban ez az első józanul írt dalom. Sokáig gondolkodtam, hogy mi legyen a címe, még közvélemény kutatást is végeztük, de alapvetően az marad a cím, hogy TikTok. Lehet, hogy nem fogom elsőre a szövegét eltalálni,
Wow.
Tehát még nem memorizáltam teljesen. Jó. Most az a kérdés, hogy most eljátszok belőle egy részletet, vagy játszom el az egészet?
Szerintem csak egy részletet, egy részlet, hogyha májusban debütál, akkor inkább csak egy részletet.
Jó, hát azon nem múlik. Jó, de jó akkor eljátszom az első verzét, meg az első refrént. Lehet tudni kb. Milyen hangulatom van. Szóval elnézést kérek, hogy esetleg egy sor nem fog eszembe ütni. Itt lakom én is, hajtom a földet körbe, megmaradok, míg végül mindenki lép. Látszik az arcom, nem pedig ötvátyol a szemem, nem hiszem el többé, hogy nincsen miért. Egyedül a valóságtól nem menekülhetsz, az út végén ott vár. Mindegy neki, mit gondol. Látnom, hogy mit teszel, mikor én elhibázom. Várlak, tik-tak, 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 tik-tak. Köszi!
Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Fantasztikus.
Szóval ez a tik-tak, de nem a cukorka.
Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm, Robi, hogy beszélgethettünk, és szerintem szuper, hogy bemutatkoztál ezen a csatornán is. És köszönjük szépen, hogy néztetek, és nyugodtan, hogyha van valami hozzáfűzni valótok, vagy kérdésetek, akkor írjátok meg kommentben. Sziasztok!
Hello!